Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Sziasztok, itt a Bajnokok Rizsája, az első elődöntőnek vége van, nem a párharcnak, csak a meccsnek, és a Bayern München-Real Madrid 2-2-es mérkőzést Vai Bencével beszéljük ki rögtön itt a mérkőzés után. Hát Bence, nem tudom, hogy megkaptad-e azt, amit vártál ettől a párharctól. Az AS írta, vagy a Márka, hogy az európai klasszikó, amit elég sok párharca nyilván rá lehetne sütni, de hogyha abból indulunk ki, hogy a Bayern München Real Madrid adott egyet, és 3 percen belül megfordította nem csak a párharcot, hanem azt is talán, hogy hogyan beszéltünk erről a mérkőzésről, mert addig azért, amit Twitteren láttam, nagyon pozitív volt minden Madrid szurkoló, és akkor hirtelen átcsapott ez abba, hogy Mendy is, Lucas Vázquez is használhatatlan, és minden borzalmas, aztán kiderült, hogy nem minden borzalmas. Szóval klasszikus volt?
Nem minden. Én szerintem ez egy egészen kiváló mérkőzés volt, nagyon élveztem az egészet, feszült volt, ahogy volt szinte minden egyes perc, ami szerintem a Bajnokok Ligájában nagyon fontos, bár hozzáteszem, hogy azért ehhez nagyon különbözőképpen járultak hozzá a csapatok. A Bayern München azért a müncheni hagyományoknak, meg Tuchel fociának megfelelően egy ilyen nagyon intenzív jelenlét volt folyamatosan a pályán, a Real Madridban pedig az az ijesztő, amit már szerintem nagyon sokszor megbeszéltünk, és amit egyébként Thomas Tuchel is kiemelte a meccs előtt, hogy ha visszapörgetsz 10 másodpercet a góljaik előtt, akkor a többségüknél igazából nem tudsz arra következtetni, hogy ebből mégis hogyan lesz gól, mert nem egy ilyen rendszerfocihoz szokott logikus dolog az, amit a Real Madrid csinál, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett voltam ezzel az egésszel. Klasszikusnak azért ezt a párharcot még egyelőre nem mondanám, de nagyon jó alapjait tettük le annak, hogy igazi dráma legyen a visszavágón is, és hogyha az nem is lesz, az biztos, hogy nagyon-nagyon jó foci, az még egyszer ismét.
Na pörgessük vissza az elejére az egészet, mert hogy hatalmas vörös tenger várta a csapatokat, erre kérték a Bayern szurkolóit, és elég sokan teljesítették is, ez piros mezben érkeztek. A hangulat kiváló volt, az UEFA-nak a helyszíni tudósítója azt írta, hogy ő egész évben járt meccsekre, de hogy ilyen hangulat, mint most nem volt még, és ez tényleg a tévén keresztül is átjött, parádés volt az Allianz Arena. Ami a kezdőket illeti, ott pedig volt meglepetés, azért a Real Madridnál Carvajal eltiltása miatt Lucas Vázquez kezdett, és az volt a kérdés, hogy akkor Nacho kerül a védelembe, vagy pedig Tchouaménit rakja hátra Ancelotti, és akkor Camavinga lesz a védekező középpályás. Camavinga kimaradt, és Nachot bedobta, attól függetlenül, hogy milyennek látják az ő teljesítményt, vagy látták az utóbbi időben a Real szurkolók. A Bayernnél pedig Zani a bal oldalon kezdett, azt hiszem, ezen azért alaposan meglepődtünk, és Guerreiro, akivel ugye taktikázott a legutóbbi meccsén Tuchel, ki is maradt, és csak Mazraoui volt a bal oldalon, mármint aki védekezésben igazán kiemelkedő, és ugye itt azért szót kell ejtenünk a sérülésekről is, mert hogy De Ligt végül nem épült föl 100%-osan, Coman ugye teljesen kiesett, és Davis, illetve Upamecano ugye pótolhatta volna akár De Ligtet, ők pedig csak a padra ülhettek le, úgyhogy Kim volt Dier párja a védelemben, és akkor csak hogy kiegészítsem, Sané mellett Müller játszott középen, és Musiala kezdett a jobb oldalon. Milyen volt ez az első 20 perc inkább, amíg a Bayern gyakorlatilag olyan könnyedén játszott át a Real Madridot, hogy 5-6 lövése is volt.
Érzésem szerint a Real Madrid egyrészt egy kicsit labda nélkül agresszívan indult ott a legeslegelején a meccsnek, és az megnyitott területeket a Bayern München előtt, és sokkal könnyebben tudtak átjönni, mikor ha egyébként ez egy ilyen furcsa logika is, hiszen hogyha agresszívabb volt a Real Madrid, akkor miért nem tudták megakadályozni őket, de több területe maradt a Bayernnek, és azért így sikerült feljátszogatni folyamatosan a labdákat, és ugye Zaninak voltak azért nagyon ígéretes megindulásai arról az oldalról is, pont ebben az időszakban voltak ilyen kis félhelyzetecskék, kettő is, ami kijött rá pont,
de hát összességében azért... Konkrétan.
Így igaz, de összességében azért szerintem a második fél idő elég jó választ adott arra, hogy melyik oldalon érzi ő a legjobban magát, vagy hát legalábbis ebben a párharcban melyik oldalon tud a legjobb lenni. Én azt hiszem, hogy itt pont a szélső hátvéd dolgok lehettek azok, amiket Tuchel megjelöltett kint, itt okként még a meccs előtt, hogy ki miért hova került, hogy Zani akkor legyen Lucas Vázquez-zel szemben is egy-egyezzen, Musiala pedig azért jöhet jobban befelé egy kicsit, mert ő azért nem a vonalhoz ragasztva szokott játszani, és Kimmich meg így is úgy is magasan följárkál, akkor így meg leszünk szélességben is. Én nekem ezután a negyed óra után sok problémám volt a Bayern Münchennel, de leginkább az, hogy nagyon megkönnyítették a Real Madridnak a dolgát, mert rendkívül szűken helyezkedtek, nagyon középen próbálták meg gyömöszölni fölfelé a labdát, és akkor ez még egyelőre csak a támadás része, és így a Realnak egész egyszerűen, miután egy picit visszább vettek a sebességfokozatból, egy nagyon könnyed dolog volt őket lemozogni folyamatosan, mert nem volt széthúzva a védelem.
Igen, talán több beadást vártunk a Bayern München játékából kiindulva. Nem láttam annyi Bayern meccset, de a spanyol lapok mind arra hívták fel a figyelmet, hogy azért ott a levegőben való jelenlét, a 16-oson belül párharcok szempontjából Nachónak nagyon össze kell szednie magát. Na de, most jött az a pillanat, amikor először azt mondhattuk, hogy Real Madridos volt a Real Madrid, mert úgy érezhette a Bayern, hogy kontrollál, de a 24. percben Kroosznak volt egy álompassza, Vinicius Juniornak meg egy álom elmozgása, és ez az első nagy kérdés számomra itt a meccsen. Szerintem nagyon is érdemes itt elmerülni abban, hogy akkor ki hibázott a Bayernnél. Kim Min-jae, aki kimozgott Vinicius Juniorral, és nem tudta lemozogni utána az elfutását, vagy Neuer, aki nem jött ki elég gyorsan a kapujából, és tőle szokatlan módon gyakorlatilag a vonalon maradt, vagy esetleg Kimmich, aki zárhatott volna még akár Kim mögött, de ő sokkal inkább figyelt Rodrigóra a Bayern jobb oldalán.
Akkor én mondok egy negyedik megfejtést, szerintem Erik Dier követte el a legnagyobb problémát. Ugye Kim visszatérő módon és észrevehetően folyamatosan próbálta lemozogni Viniciusnak a visszamozgásait. Tehát nem csak ennél az akciónál volt, hogy ő neki mennie kellett és lépnie, hogyha Vinicius visszalépett labdákért, hanem gyakorlatilag a teljes meccs egészében ez volt megfigyelhető, és mivel ez azt jelenti, hogy ez Tuchelnek a kérése volt a játékosával szemben, az, hogy ő kilépett, esetleg azon el lehet gondolkodni, hogy nem volt egy picit késésben, vagy nem hezitálta túlságosan, de azért őt megfedni, mert végrehajtotta az edzői utasítását, azért szerintem nem érdemes. Ellenben abban biztos vagyok, hogy egy Erik Dyernek, és akár azt is lehet mondani, hogy mondjuk Joshua Kimmichnek meg volt fogalmazva az, hogyha ez megtörténik, akkor legyetek szívesek mozogni azokba a területekbe, amiket Kim üresen hagyott, és ezek voltak azok a területek, ahonnan kimozgatta Kimet Vinicius, ahova utána Kroos valami döbbenetesen fenomenális passzal megtalálta őt, úgyhogy én ott leginkább Dyerre húznám rá a vizes lepedőt. Persze meg lehet keresni felelősöket is, de hát én azért mégiscsak a kivitelezést emelném ki legjobban Toni Kroosztal és Vinicius Juniortól.
Hát ezzel érkezzünk el a félidőhöz, mert akkor kiegészítem ezt azzal, hogy Toni Kroosznak az Optának a számításai alapján 15 vonaltörő passza volt az első félidőben, 10-zel több bárkinél a pályán, megint döbbenetes számokat produkált, és aztán volt valaki kiírta talán a Statman Dave, hogy 10 akárhány rossz passza volt eddig a BL kieséses szakaszában, vagy valamilyen elképesztően alacsony szám, most ezt nem írtam föl, de itt a félidő az egy nagyon fontos pont, és már akkor egy pillanatra fölhúzhattuk a szemöldökünket, mikor Hajdú B. István úgy jött vissza a második félidőre, hogy meglepő módon Sané néhány perc után kijött melegíteni, és végig kint volt a félidő alatt, azt a néhány percet leszámítva, hogy aztán Twitterről további információkat szerezzünk, azt gyakorolta, hogy jobb oldalról befelé húz amolyan robbenesen, de nyugodtan nevezhetjük ezt Sanésnak is, és lőtt a kapura. És ezt ismételgette, kiderült, hogy nem csak ijeszgetni akartak ezzel, hanem tényleg meghúzta ezt Tuchel, Musiala ment a bal oldalra, és Sané a jobbra, miközben cserélt egy Goretzka Guerreirót úgy, hogy Guerreiro nem Mazraoui elé érkezett, hanem sokkal inkább valóban Goretzka helyére.
Ez pontosan így történt, és ez rengeteg mindent felszabadított a Bayern Münchenben. Ugye mondtam el előzetesen vagy elsődlegesen még néhány perccel ezelőtt, hogy nekem nagyon szűk volt a Bayern München, és nem húzták szét megfelelőképpen a Real Madridot. Na hát ez ezekkel a váltásokkal egyáltalán nem történt meg, tehát valóban Guerreiro középpályást játszott, belső középpályást, de bőven voltak olyan szituációk, amikor kifelé futott meg útvonalakat, ami nyilván neki egy teljesen természetesen adódó dolog, hiszen elsődlegesen azért őt mégiscsak bal hátvédként ismertük meg, és Zané fantasztikusan működött onnan a jobb oldalról, na ő viszont ugyan, amit nem mondtam Musialára, Zané viszont tényleg nagyon sokszor a vonal mellől indult, és ahogyan azt nagyon jól lefestetted, ezeket az útvonalakat csinálta meg saját magának, amit a félidőben is megpróbált, és utána az 53. percben ez szépen eredményt is szült, mert ezzel tudott kiegyenlíteni a Bayern München, és hát hogyha lehet rásütni ilyen gusztustalan módon azt, hogy egyéni villanások a Bajnokok Ligájában, na akkor ez volt az a pillanat, amikor tényleg azt érezte az ember, hogy van a pályán összesen 22 ember, 21 ember egyfajta ritmusban van, és volt egyetlen egy másikuk, aki meg valami űr sebességre kapcsolt hirtelen, és kilépett az ő terükből, meg idejükből, és tényleg azzal a villanással bejutott a kapuba a labdát.
Méghozzá rövid oldalra, ami fölvethetné Lunin felelősségét, de iszonyatos erővel lőtte meg Zané, és ezek után tényleg az lehetett az ember egyetlen kérdése, hogy a viharban nem volt Zanénak október 28-a óta egyetlen gólja sem. Voltak kisebb sérülései, de hát bőven volt ő a pályán eleget ahhoz, hogy ennél azért több gólt lőjön, és aztán 4 perc, 5 másodperccel később már 2-1 volt az állás, mert hogy Zané jobbról, Musiala pedig a bal oldalról húzott befelé, Lucas Vázquez-t sokan féltették attól, hogy neki egy-egyben kelljen védekeznie, és miközben a klasszikon hősé vált tulajdonképpen, itt Musiala cselénél teljesen fölöslegesen rugott oda, eltalálta Musiala lábát, jöhetett a 11-es, Kane berúgta, így 8 gólos, mint Mbappé, a Bajnokok Ligájában, illetve most már 43 meccsen 43 gólja van ebben az idényben. Nem tudom Lucas Vázquezről mit gondolsz meg erről az egész szituációról, de kicsit hasonló érzésem van, mint amikor Cancelóra akarjuk ráhúzni a vizes lepedőt. Van egy játékos, akinek ez az erőssége, az pedig a gyengesége, és valahogyan ezt ki kell küszöbölnie, és ez tényleg csak egyéni szinten koncentráció és szerencse kérdése.
Abszolút, a Lucas Vázquez-nek megvannak a maga előnyei, és megvannak a maga hátrányai, azért szerintem az nem lehet talán véletlen, hogy hiába van ő ősidék óta ott a Real Madridnál, gyakorlatilag egyetlen egy olyan szezon sincsen, amikor, hogyha mindenki egészséges, akkor ő az elsődleges kezdőcsapatnak lenne a tagja, de ettől független egyébként egy tök fontos tagja a keretnek, és hogyha ő áll rendelkezésre, akkor ő áll rendelkezésre, amúgy ettől függetlenül is rengeteg jó dolgot melózott le ezen a találkozón, az, hogy ott szerencsétlenül jött ki, itt megint csak én nem ráhúznám a vizes lepedőt, hanem inkább Musialának a zsenialitására világítanék rá, akinek azért voltak ilyen beindulásai az első félidőben is, csak azért ott jóval sűrűbb területeket kellett volna áthidalnia, mert ahogyan mondtam, ott tényleg nagyon-nagyon szűken volt mind a két csapat, és ott egész egyszerűen pont annyival volt kevesebb területe, mint amennyivel a második félidőben több, hogy meglegyen ez a beindulás, és láss csodát, ezután a 11-es szült, csak egy ilyen abszolút kontextusából kiragadott hirtelenjében viccesen bemondott dolog, hogy Daniel Sturridge, a Liverpool egykori csatára, ő Twitteren írt néhány posztot a meccset megelőzően, és egyrészt volt egy ilyen megjegyzés, hogy szerinte Vinicius Junior és Rodrigo fog gólt lőni, ez csak félig jött be, illetve volt egy másik posztja, amiben a következő állt: Zané hatalmas problémát fog okozni, gólt fog szerezni, illetve Kane 11-esből betalál majd, úgyhogy utána Sturridge nagyot is ment a Twitteren annak rendes módja szerint.
Na, hát akkor Sturridge azt nem jósolta meg, hogy Rodrigo, vagy nem jósolta meg jól, hogy Rodrigo gólt lő, de itt az utolsó negyed óra nagyon izgalmasan alakult még, mert hogy jött 2 csere Ancelottitól, előtte is volt már, csak 2 olyan csere, aminél tippelhettünk. Itt is lehetett tippelni, hogy kinek a helyére jön Modric és Brahim Diaz. Ugye Kroost azért meg lehetett tippelni, de hogyha egyet kellett volna mondanom, szinte biztos voltam benne, hogy Rodrigót is lehozza. Mégis volt ahhoz elég mersze Ancelottinak, hogy Bellinghamet kapja le, akiben látszott, hogy ezen a napon kevésbé van meg az X-faktor, és mivel kevésszer jut el a Real Madrid a 16-os környékére, ezért Rodrigo sebessége és cselezőkészsége sokkal kifizetődőbb lehet ebben az utolsó negyed órában, úgyhogy Bellingham lejött, igazából elfogadta a döntést, és ebből lett az, hogy a 82. percben Rodrigo olyan sebességgel, olyan ütemben fordult le a labdával Kimről, hogy Kim felborította, és jöhetett egy második 11-es, Vinicius Junior meg berúgta, úgyhogy van 11 kanadai pontja már így a mostani BL kiírásban, 5 gól és 6 gólpassz, pont ugyanannyi, mint Kane-nek, úgyhogy mondhatjuk, hogy a két idei legkiemelkedőbb BL teljesítő, BL játékos, a főszereplő is lett ezen a meccsen.
Abszolút, és Rodrigóról még egy szó, azt hiszem talán Szark Andrissal beszéltünk, még a Manchester City elleni párharc során, arról visszaidézve még a Matus Krises alap spanyolosodásunkat néhány héttel ezelőttről, hogy Rodrigo kis területen valami döbbenetes nagy világklasszis. Úgyhogy így Musiala is ő hozták össze a büntetőket, szerintem ez tökéletesen fakad az ő játékukból, és megteremtették a csapataik annak a lehetőségét és esélyét, hogy ezt ők kamatoztassák a 16-oson belül, és összehozzanak egy ennyire fontos eseményt, úgyhogy ez mind a két csapat szempontjából egy nagyon eredményes dolog. Vannak még ilyen elképesztő hülyeségeim, nem bírom ki, hogy ne mondjam be a végére, csak végig akartam beszélni az eseményeket, hogy a Real Madrid még nem kapott ki ebben az idei kék mezében. Tuchel még soha nem veszített el egyetlen egy elődöntőt sem. A Real Madrid mindig megnyeri a bajnokok ligáját, amikor a kieséses szakasz során valahogyan kiejtik az előző évi győztest, és Carlo Ancelotti még soha életében nem kapott ki a Bayern München ellen. Úgyhogy ezekkel a rekordokkal futottunk neki ennek a meccsnek. A vége az lett, hogy összességében igazából csak egyetlen egy dölt meg félig, mert hogy Tuchel ugye itt végül csak egy döntetlennel meg kellett, hogy elégedjen, de ebből aztán, és ezt tényleg poénból mondom, senki ne vegye el komolyan, hogy ebből aztán nyilvánvalóan következett, hogy nem is lehet más az eredménye ennek a meccsnek, mint egy X.
Igen, végül is standard volt, tehát ez a Bajnokok Ligája, kibeszélünk is, csak így standarden, így lement, végig beszéltük, minthogyha egy teljesen átlagos meccs lett volna, de pont ez benne a rendkívüli, hogy annyira természetesnek vesszük, minden klappolt, minden a helyén volt, a szurkolók, a körítés, az, hogy már elődöntőben vagyunk, az, hogy két ilyen sztárcsapat, az, hogy a minimális hiba sem fér bele, viszont villanásokat mindenképpen látunk. Tényleg nagyon-nagyon várom ennek a meccsnek is a visszavágóját, meg nyilván a holnapi odavágót is. Van még valami, Bence?
Nem, annyit akartam csak mondani, hogy magam sem mondhattam volna szebben ennél, mint te.
Köszönöm szépen. Hát akkor holnap itt Ali nem velem, hanem Bence lesz itt, és egy meglepetés vendég, azt nem mondjuk el, hogy kicsoda. Úgyhogy aki még este hallgat minket, mert hogy még szerintem lesz időtök este meghallgatni, annak jó éjszakát, majd aki reggel, annak szép napot, és nézzétek este majd a Paris Saint-Germain és a Borussia Dortmund meccsét is, aztán hallgassátok a Bajnokok Rizsáját. Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.